Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szent Irmai Ágnes vagyok. Üdvözlettel Dunapenteléről. Az egykori mezőváros arculatát képes levelező lapokon idézhetjük fel. Milyen volt, miben változott, s mi maradt az épített örökségek közül Dunaújváros hajdani város részében, az Ófaluban. Az Intercisza Múzeum időszakos tárlatának megtekintése után egy szakvezetéses, tematikus városismereti séta során élőben kereshetik fel a helyeket, városrészeket, összevetve a képekről látott emlékeket a jelenben megmaradt formájukkal. Érdekes sorsok, történetek bontakoznak ki az emlékpontok látogatása során. Kronászt Margittal, az Intercisza Múzeum történész muzeológusával, a tárlat kurátorával és a Pentele városismereti séta kidolgozójával először a múzeumban, majd a városban barangolva beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Igen, Dunapentele, az egykori Dunapentele falu, az Dunaújvárosnak jelenleg úgy hívjuk, hogy az óvárosi része, és a kiállításon olyan képes levelezőlapok vannak, amik ezt a területet ábrázolják. Tehát ez az összes képes lap, amit itt a látogatók láthatnak, mind a városépítés előtti időből származik.
Melyik ez konkrétan, amiket így az elsők között tartunk számon, ott a fölsők?
Így Pentelét tekintve ezen a paravánon láthatók talán a legrégebbiek, ugye az a kettő, amit te is mutattál, illetve itt a szélén van kettő nagyon szép ilyen virágmintákkal díszített, ezek 1900 környékiek, 1899-1900, jelenleg a múzeum gyűjteményében, amik vannak lapok, azok közül ezek a legrégebbiek, úgyhogy itt először egy ilyen kis levelezőlap történeti áttekintéssel találkozik az olvasó, hogy hogyan fejlődtek ezek a lapok, aztán, hogyha tovább sétál, akkor pedig a településnek a történetét igyekeztem egy kicsit vázolni, tettünk hozzá térképet is, hogy maga elé tudja képzelni a látogató, hogy hol járunk, és hát akkor itt egy picit több szöveg van, amit olvasni kell. A legnagyobb részét azt inkább a 19. századnak szenteltem, hogy akkor milyen folyamatok mentek végbe, illetve egy kicsit kitekintünk még visszábra, hiszen a lapokon láthatunk olyan épületet, ami már korábban is állt. És úgy körülbelül addig haladunk el település történetileg, hogy a városépítés megkezdődik, tehát hogy hogyan jött meg 1949. december 28-án az a határozat, hogy akkor Mohácsi építkezés költözik, és ide kerül a Dunapentele határába.
A Pentele név ez hova vezethető vissza? Tehát milyen név ez? Mit jelent ez a név, hogy Pentele?
Ugye a Szalki-szigeten volt a Pantaleon monostor, Szent Pantaleon monostora, ő egy római orvosszent, és ugye emellett a sziget mellett a Duna partján épült fel, kezdett el felépülni, kialakulni Pentele falu is. És ugye Pentele monostoraként is, például a Lázár Deák féle térképen, illetve középkorban, amikor megörökítették, akkor a rom szerepel, egy monostoromot láthatunk, és ugye a Pentele neve szerepel mellette. Később az évszázadok során elrácosodott a település, akkoriban is úgy ismerték inkább, mint Rácpentele. Aztán majd a Rudnyánszki idejében, az 1740-es években újra római katolikus vallású magyarokat telepített be a földesúr, és ekkor fordult át a vallásoknak az aránya, a katolikusok kerültek többségbe, és idővel kialakult ez a Dunapentele elnevezés is, és utána már így ismerték egészen addig, amíg fel nem vette Sztálinváros, később pedig ugye a Dunaújváros nevet.
Térjünk vissza a képeslapokra, ugye a település rész képeit képeslapokon keresztül látjuk. Kúria történet, kisebb-nagyobb főúri épületek is voltak a település bizonyos részén, hogyha jól látom, és ezek meg is vannak örökítve képeslapokon.
Igen, ezen a paravánon a legnagyobb hangsúlyt azt a mondva kúriának a történetére fektettem, illetve az egykori főtérre. Ennek az az egyetlen egy oka van, hogy a legtöbbször a mondva kúriát örökítették meg, a mai napig látható, és ugye nagyon jól feldolgozott a története, nagyon jól le tudjuk követni azt, hogy hogyan alakult az épületnek a sorsa, hogyan változott a környezete, mikor történtek az áttépítések. Úgyhogy itt erről lehet olvasni, az egykori főtér az a mondva kúria előtt helyezkedett el, szintén képes lapokon keresztül megint csak le tudjuk követni, hogy a század első felében hogyan változott a főtérnek a kinézete. Az egészen koraiakon még azt látjuk, hogy nincs ott semmi esetleg. Hát tudjuk, hogy a Szent Háromság szobor, illetve a szobor miatt Szent Háromság tér is volt a főtérnek a neve. Az 1890-es évek közepén került oda, és később elkezdték parkosítani. Ez egészen addig haladt, hogy az 1920-as évek közepén már egy nagyon szép kis park volt ott, és régészeti ásatásokból származó római kori szarkofágokkal egyébként körbe volt rakva maga a szobor is. A II. Világháború után módosult a kinézete, akkor a Szent Háromság szobor kikerült ennek a térnek a szélére, ugye elkészült a szovjet emlékmű is, és a későbbiekben pedig a Szent Háromság szobrot levitték az óvárosi templom elé, szintén a Szent Háromságnak a nevét viseli, és ez a mai napig is ott megvan, és ott megtekinthető.
Mikor kezdték el ábrázolni a településeket, a település részeket? Tehát amikor megjelent a képeslap, mint nyomtatott forma, akár mint üdvözlőlap, akkor elsőként mik jelentek meg rajta?
Az olvasmányaim szerint a legelső ábrázolt képeslapon különféle haditémák voltak, ágyuk. Települési ábrázolásokkal az 1890-es évektől ez az úgynevezett aranykorszaka már a képes levelezőlapoknak. Én akkor találkoztam velük először. Vannak ezek az úgynevezett Grüß-Aus típusú képeslapok, ugye, hogyha fordítjuk, akkor greetings from, üdvözlettel, XY helyről. Akkor még mozaiklapokként jelentek meg, itt is ugye néhányat láthatunk, ez a 3-4-5 akárhány fényképből így összerakosgatva egy-egy településnek a jellemző épületeit választották ki, templomot, iskolai épületet, jellemző szobrot, lakóházat. Az utcarészletek is például nagyon kedveltek voltak itt is, hogyha megnézed, emlékmű szerepel rajta. Ez egyébként ez az üdvözlettel és mozaiklap, ez végigköveti a történelmet.
A méret nagyon érdekes. Mit tapasztaltál, hogy a méretekben mennyit tért el? 9x14-es.
Eredetileg nem ekkora volt, egy postakongresszuson határozták meg a végleges méretet. Ez a 9x14-es méret, ez a század első, talán két évtizedére jellemző, és akkor, hogyha jól emlékszem, a 20-as években volt még egy postakongresszus, akkor már módosítottak a méreten, egy picivel nagyobb lett. De voltak nagyon érdekes próbálkozások, próbálkoztak minilapokkal, de nem volt annyira népszerű, illetve jumbo lapokkal, ami pedig majdnem még egyszer ekkora volt, mint ez, de az sem annyira terjedt el.
Nos, jövünk a következő paravánhoz, itt pedig, ez pedig a templomok, dunapentelei templomok. Tornyokat látunk, egyértelműen az épületek vannak megörökítve.
Itt a templomokat választottam ki, hármat örökítettek meg, a római, katolikus, a ráctemplomot, illetve a zsinagógát. Igen, hát ugye legtöbbet a római katolikus templomot ábrázolták, belső felvételt is arról ismerünk. Nagyon sok olyan dunai ábrázolás van, a Dunáról látkép, hogy háttérben a falu, és akkor rögtön láthatjuk a katolikus templomot, illetve a Rácz templomot. A harmadik, az pedig a zsinagógának az épülete, az ma már nincsen meg, elbontásra került, eladták a II. Világháború után, és elbontásra került. Képes lapokon egy-két helyen felfedezhető vagy a fal, vagy egy-egy ablak, ami jellegzetesebb rajta.
Ez nagyon szép, mert egy távoli kép, szinte drónfelvételnek is képzelhetni az ember, mert a háttérben a Dunát látjuk, itt egy domboldalt, egy dombot, és a domb tetején a templom. Tehát
igen, ez a Rácz templomnak az épülete. Másik oldalon pedig, ha megnézzük, akkor ugye inkább távlatból, de egyszer a Rácz templom. És ott van a szélén, az meg a katolikus templomnak az épülete.
Ez pedig a Duna felől, mintha a Dunáról készült volna, hát nyilván abból a szemszögből láthatjuk. Ez pedig emlékmű az oldalfalban, igen, szemüveget kellene tennem.
Hát ez az iskolának az épülete egyébként, úgyhogy kicsit csalóka a cím, mert itt két dologról is beszélhetnénk, a dunapentelei állami elemi mindennapos iskoláról, a későbbi Szórend Márton általános iskoláról, ami 1907-ben épült meg, illetve az emlékmű, és azért is ez a címe a paravánnak, ugyanis az első világháborús emlékművet, amit Bori Jenő készített, ennek az oldalfalába építette be a művész. Úgyhogy itt a paravánon inkább az emlékműnek a történetéről beszélek, mert az a helyzet, hogy az iskola történetet, illetve magának az épületnek a történetét is annyiszor foglalkoztunk már vele, és mindig csak egy kicsit meg lett említve, és gondoltam, hogy akkor fordítok rajta, aki kíváncsi rá, neki természetesen nagyon szívesen bővebben is mesélek az iskolának a működéséről, történetéről, de hogy akkor mutassuk meg azt, hogy hát, ugye látjuk azt is, hogy eleve az iskolát hányféleképpen formában megörökítették, de hogy ott van ez az emlékmű is rajta, amit igazán érdemes megnézni.
Mind a mai napig láthatjuk?
Igen, mind a mai napig megvan, jövőre lesz 100 éves.
Néhány perc zene után tehát útra kelünk, szabadban folytatjuk a beszélgetést Kronászt Margit történésszel. Az 1848-as emlékműtől indulunk, és sorra vesszük Pentele ófalu helytörténeti emlékeit. Pentele túra, tehát ez az első pontja. Hol vagyunk most Dunaújvárosnak melyik részén, és mi ez a domb, honnan tulajdonképpen a városnak egy jó része belátható, hogyha körbenézünk?
Hát most már ugye a pentelei részen vagyunk, az 1848-as emlékműnél. Ide szoktam hívni általában a vendégeket, ez egy találkozási pontunk. Ezt a helyet általában szokták tudni, ugyanis ez a Pentele túra, amit én találtam ki, a régi kistemetőnél szokott elindulni. És akkor itt találkozunk, közösen egy kis felvezetés után felsétálunk a temetőbe, és akkor úgy kezdünk el beszélgetni a családokról, kik nyugszanak itt, hogyan alakult ki a temető, stb.
Nagyon régi sírkövek, ilyen szép kiképzésűek.
Igen, hát azt nem tudom megmondani, hogy melyik a legrégebbi sírkő, de nagyon sok olyannal találkozunk, hogy a születési évszám az 1800-as évek. Akár az első fele, például az én családomnak is van itt olyan sírja, ami az 1800-as évek első feléből van a keltezés, ugye, hogy az ott nyugvó családtag mikor is született. És egészen az 1960-as éveknek majdnem a legvégéig használták ezt a temetőt, akkor zárták le, ugye ide temetkezni már nem lehet, inkább az emlékezésnek a helye. És a legelső állomásunk az Barkóczi Rosty Pálnak a sírja szokott lenni itt velünk szemben.
Kötődik Dunapenteléhez?
Igen. A sírnak az az egyik fontos momentuma vagy különlegessége, hogy Dunaújváros egyetlen védett sírja. Barkóczi Rosty Pál családjának már az 1700-as évektől, az 1770-es évektől körülbelül birtoka volt Pentelén. Említettem ugye a kiállításban is azt, hogy Pálhalmán a későbbi Dóra kastély, eredetileg Rosty kastély, és Pálhalma neve is onnan származik, hogy Rosty Pálról kapta a nevét. Rosty Pál földrajztudós, néprajztudós, fotográfus, az MTA-nak a levelező tagja. Pesten született, a virágzó reformkorban, akkor is nevelkedett fel, a családjában is ugye kedvelték a művészeteket, a kultúrát, egy olvasott világlátott ember volt, és az 1850-es években ő több mindent megtanult, földrajzi tanulmányokat folytatott Németországban például, néprajz tanulmányokat, kitanulta a fotográfiának a művészetét, ugye az még akkoriban nagyon gyerekcipőben járt, hiszen nem sokkal korábban találták fel a fotózásnak a tudományát is, és egészen gyerekkorától kezdve dédelgetett álma volt egy latin-amerikai út. Volt ő neki egy mestere és inspirálója, Humboldt, az ő latin-amerikai útját szerette volna végigkövetni, végiglátogatni, és ezért tudatosan is készült rá. Tehát ezeket a tanulmányokat azért is folytatta az érdeklődésén kívül is, hogy felkészüljön erre az útra, sportolt, edzette magát fizikailag is, és az 1850-es évek közepén el is indult. Közel 2 évet eltöltött Latin-Amerikában, nagyon sok időt tartózkodott Mexikóban, illetve Chilében többek között, végigfotózta az útját, illetve írásban is dokumentálta, nagyon részletes naplót vezetett úti jegyzetekkel. Mikor visszatért Európába, elkészítette az albumait, egyet ajándékozott a mesterének, egyet a Nemzeti Múzeumnak, 3-at pedig a lánytestvéreinek, és ezek a fotográfiák mind a mai napig fenn is maradtak. Nagy különlegességük az, hogy a legrégebbi fotók között tartják nyilván, amik a kontinensről készültek, illetve a naplóiból és az úti feljegyzéseiből pedig az úti emlékezetek Amerikából címen kiadott egy könyvet, és ennek köszönhette, hogy az MTA is a tagjai sorába választotta. De későbbiekben, már az 1860-as években, hogyha utána nézünk Rostinak, akkor látjuk, hogy egyik címként fel van neki tüntetve Dunapentele is, Pálhalma. Pálhalma nevének az eredete oda vezethető vissza, hogy ahogy említettem, ő kedvelte a sportokat, nagyon evezett, mindenféle edzéseket folytatott, és egyszer kedvtelésből egy földkupacot áthordottam egyik helyről a másikra, azért, hogy ő edzen. És ez így fennmaradt az utókor számára, és hogy innen kapta Pálhalma a nevét. Ugye megörökölte a birtokot is. Az 1860-as évektől egyre több időt töltött a településen is, kivette egyébként a részét a helyi és a megyei közéletből egyaránt. 1870-ben például a Dunapentelei Kaszinó Társaság alapító tagjai között találjuk, de országos társaságokban, egyletekben is tisztséget vállalt, akár vezető tisztséget is, tag volt. A barátai között a korszaknak az írói, színészei, költői, zenészek, rengeteg embert ott találunk, tehát egy nagyon aktív, fényes, virágzó életet élt itt Dunapentelén is, és hát itt érte a halál is 1874. decemberében, és a kívánságának megfelelően helyezték öröknyugalomra a pentelei kis temetőben.
Igen, 44 éves volt, ahogy nézem itt a fejfán, hogy ha 1830-tól 1874-ig élt. Haladunk tovább, kis kanyargós ösvények vannak, és itt látjuk a kápolnát is, amely a régi temető központi helyén található. Kis kereszt, pici huszártorony a tetején, és egy nagy tölgyfa alatt áll.
A Szitányi kápolna szintén az építtető családról kapta a nevét, a Szitányi családról. Szitányi Ulman Vilmos katolikus lányt vett feleségül, felvette a keresztény hitet, és ezután építette ezt a kápolnát 1867-ben, és közvetlenül előtte pedig a családnak a kriptája található, itt, hogyha megnézed, látod is a követ, és ugye ezért van ez körbekerítve. Egy kicsit hátrébb, nem tudom, hogy itt most átmenjünk a...
Elég nagy a fű.
Ott, hogyha megnézed azt a nagy faragott keresztet, és errefelé, ezen az oldalán egy fájdalmas Krisztus ábrázolás látható. Magát a sírkövet Berán Lajos éremtervező szobrászművész készítette feleségének a szüleinek a sírjára, ez a dékányházas párnak a sírja. Berán felesége dunapentelei lány volt, és nagyon sok időt is töltött itt a településen is a művész. Több alkotása is fennmaradt, például a házukon is van egy Madonna dombormű, tudjuk, hogy ezt a síremléket is ő készítette el. A nagy temetőben található egy Szávics síremlék, azt is ő készítette, illetve a római katolikus templomban pedig egy szobor, ami szintúgy az ő alkotása. Ez a temetőnek a, mondjuk úgy, hogy talán, hogy főút része. Most megyünk el a nagy kapu felé, ahonnan autóval is fel lehet hajtani, ugye, hogyha jönnek karbantartani bármi, illetve hát ugye régen ezen az úton keresztül hozták fel a Szent Mihály lovát, amin ravataloztak. Itt, hogyha megállunk egy pillanatra, ezt a nagyon szép Madonna szobrot szoktam megmutatni. Ez a Windisch családnak a sírján látható ez a szobor. Számomra egy igazi különlegesség, hogy ő itt van, és egy ilyen síremléket készítettek. Ez a régi temetőkereszt, igen, valóban ledöntötték, és a felirata is nehezen olvasható, de szerencsére visszaemlékezésekben fennmaradt, úgyhogy el tudom mondani, hogy Újvári Mihály állítatta 1822-ben. Az Újvári család szintúgy egy birtokos család volt Pentelén, és róluk is több mindent tudunk, leszármazottakról is, például a családnak az egyik tagja részt vett 1870-ben a kaszinótársaság megalapításában, ugye ezt Rostinál már említettem. Aztán egy másik családtagjuk, pedig Újvári Béla, a búr háborúk idején elutazott Dél-Afrikába, hogy megnézze a háborút. Kíváncsi volt rá, hogy az milyen. És a későbbiekben pedig az úgynevezett burkávéházban mesélte el az élményeit. Ez mindösszesen azért burkávéház, mert az egykori Jancski vendéglőnek egy belső terében mesélt mindig az élményeiről, és így ráragadt ez az elnevezés. Aztán, hogyha megfordulunk, akkor még itt is láthatsz egy ilyen nagy síremléket, szintúgy kereszt volt rajta. Ez csak nagy sokára sikerült felfedezni. Tudtam, hogy itt van, tehát így visszaemlékezésekben fennmaradt, csak ki kellett bogarászni.
Szintén olvashatatlan már a felirat.
Molnár Istvánnak a sírja, Pentelei Molnár János festőművész szüleinek a szülei nyugszanak itt. És ugye Pentelei Molnár János pedig a századfordulón élt, 20. század első évtizedeiben innen származott, nagyon szép képeket készített, tájképeket. És egy másik különlegessége pedig, hogy az apuka ugye itt nyugszik, és a bibliája az pedig a múzeumnak a gyűjteményébe bekerült, és az elejében, ahogy kinyithatjuk, ugye régen mindig írt, kézzel beleírták a kis bejegyzéseket, és felírta azt, hogy mikor vette meg, mikor kötött házasságot, és sorban fel vannak sorolva, hogy mikor születtek a gyerekei, és így látjuk dátummal, hogy János fiam megszületett ekkor és ekkor.
Egy szürke márvány sírkő.
Igen, ez az utolsó, amit meg szoktunk nézni, Leitner Jánosnak a síremléke. Leitner szintén egy birtokos volt Pentelén, és úgy tartják, hogy az 1850-es években az egyik leggazdagabb birtokosa volt a településnek. A háza az a fő utcán állt, majd ezt is meg fogom mutatni, hogy melyik volt az a ház, amit ő épített. Abban a formában már nem látható, nagyjából nyomon tudjuk követni, hogy hogyan és mikor alakult át, illetve jó pár tulajdonosát is ismerjük a háznak. Egy időben még be tudtunk menni, jelenleg üresen áll romos állapotban, úgyhogy most már nem látogatható. Még kevésbé volt úgy lerongyolódva, de már akkor sem volt lakója, akkor azért néha úgy megnézegettük. De kívülről most is meg tudjuk nézni. Úgy raktam össze a túrát, hogy a 48-as emlékműnél, illetve Rosti Pál sírjánál elindulunk, és akkor mivel az útvonal az faluba vezet lefelé, ezért úgy gondoltam, hogy akkor így teszünk itt egy kört, és a másik kapun megyünk ki, és a kis temető közön keresztül az utcára, és úgy a Magyar útra fogunk majd megérkezni.
Megérkeztünk a következő helyszínünkre, ez pedig a Mondbach kúria. Erről képeslapot láttunk a kiállítás képei között. Klasszicista épület, ami még megmaradt belőle, használatban van ez? Ahogy itt néztem a bejáratnál, itt valami malom is volt mellette, talán működik, talán nem. Ez volt a Dunaújvárosi malom, és régi gazdasági épületek futnak befelé hosszant, és a kúria egy park részre néz, magas fenyőfákkal, és mellettünk a főút. Érdekes helyen Dunapentele központja, talán valamikor.
Mondhatjuk úgy, hogy Pentele központja. Itt a legelső épület, amit megnéztél, ez az egykori kúria épület. Aztán a gazdasági épület, amit említettél, az pedig az istálló épület, egykorúak. Ők épültek először. Ugye Rudnyánszki, akit említettem, ő volt az épületnek az építtetője. A pontos évszámot nem ismerjük. Annyit tudunk, hogy Rudnyánszki az 1840-es évek elején települt Pentelére. Akkor házasodott ide. Ő ekkor új birtokosnak számított. Ugye maga a birtok is örökségek útján került az újabb és újabb tulajdonosokhoz. A 17. század második felében halt ki a településnek az addigi birtokosa, ez a Paksi család volt. Házasság révén Daróczi István, majd az ő fia örökölte meg. Ifjabb Daróczi Istvántól a lánya Daróczi Katalin, őtőle pedig az ő lánya Száraz Julianna Rudnyánszki Józsefné.
De ismerős, valahol kastély, Száraz Rudnyánszki kastély, melyik is az itt környéken? Száraz Rudnyánszki kastély, a Buda tétényi talán.
Kastély. Igen, arra felé. Tehát így került Rudnyánszki kapcsolatba ezzel az épülettel. Ő ekkor új birtokosnak számított, ugye ezt a Száraz lányt vette feleségül, a házasság révén hozzájutott a birtokrészekhez is, és ugye ő volt az, aki római katolikus vallású magyarokat telepített le, ekkor fordult át a település vallási jellege a korábbi rácosból a katolikus jelleg felé, és őt tisztelhetjük ennek az épületnek az építtetőjében is. A családnak 13 gyermeke született, a birtok azonban a bárónő 1808-as halála után felosztódott. Ez az épület addigra minden bizonnyal állt. Azt nem tudjuk, hogy konkrétan mikor kezdte el építetni. Egy 1791-2 környéki birtokleírás fennmaradt, és az szól úgy, hogy a Rudnyánszkinak Pentele főutcáján van egy félkész állapotú klasszicista stílusú kastélya, hozzátartozó gazdasági épületekkel, istálló épülettel, mi egymással, tehát minden bizonnyal az 1780-as évek vége, 90-es eleje lehetett az az időszak, amikor az épületet elkezdte megépíteni.
És ez rá is illik abszolút ez a leírás erre a helyszínre is, és magára az épületre is, a környezetre is. Most így már ebből a 2000-es évek utáni időszakból is.
Igen, és akkor van itt egy olyan csalóka, hogy az oldalfalat, hogyha megnézzük, akkor ki van írva egy 1830-as évszám. Ez annyiból csalóka, hogy hozzá kéne tenni azt, hogy a végleges formáját ekkor nyerte el, ugyanis, ahogy említettem, Rudnyánszki Józsefné 1808-ban elhunyt. 13 gyermekük volt, a birtokrész aprózódott, és ezekből a Rudnyánszki birtokokból vásárolt meg a Mondbach család több birtokegységet. Szintén új birtokosnak számítottak, nem olyan régen települtek be Pentelére, és ezzel a birtokvásárlásokkal ők is úgymond feltörtek, tehát ők is a leggazdagabb birtokosok közé kerültek, és így került Mondbach Károly tulajdonába ez az épület is, és minden bizonnyal ő volt az, aki a végleges formáját az épületnek kialakítatta.
És az ő nevét is viseli akkor tulajdonképp, emiatt Mondbach kúria.
Igen. Mondbach idejében tudjuk, hogy már elkezdték kialakítani az angol kertet, Mondbach halála után az ő gyermekei örökölték meg a területet, és a 19. század második felében kataszteri térképeken, katonai térképeken láthatjuk is magát az épületet, és ezeken láthatjuk azt, hogy az angol kert is merre terült el. A későbbiekben a Lukács családnak a tulajdonába került az épület, ugye az ő síremléküket a kistemetőben is meg szoktuk nézni a túrákon. 1912-re a család nagyon eladósodott, az utolsó tagja zenész volt, ebből próbálta fenntartani magát, azonban nem tudta már az egész birtokot rendezni, és a 10-es évek elején eladta a területet egy részvénytársaságnak, akik egy gőzmalmot építettek fel a kúriának az udvarán, és az az, amit ugye hátul láthatunk, a malomépület, középen a régi mérlegház is megvan még. A malom a gabonaőrlése mellett áramot is termelt, és itt a fő utcán ellátott néhány lámpát árammal, illetve a katolikus templomot szintúgy. A kastélyban a malom vezetője lakott. A második világháborúról az maradt fent, hogy a háború alatt a pince óvóhely volt, a kastélyban pedig a betegeket ápolták. Ezt még egy kicsit kutatni kell, hogy pontosan hogyan, szintén szájhagyomány útján maradt ez fenn. Az államosítás után elektromos gépeket szereltek be ekkor a malomnak az igazgatója, illetve az ő családja élt a kastélyépületben, valamint az adminisztráció is itt működött. Véglegesen a malmot azt 2000-ben állították le, és azóta igazából lakatlan, üres a terület.
Nagyon érdekes, most idejöttünk a timpanon alá. Én azt gondoltam, hogy valamikor innen volt a bejárat, a főbejárat, de nem. Itt van a 4 oszlop, a még látható oszlopfőkkel, és 4 ablak van egy ilyen beugró részben, tehát akkor nem ez volt a főbejárat. Tehát nem úgy, mint általában a kastélyoknál, hogy a timpanon alatti rész vezetett be az épületbe.
Volt egy bejárat itt. Fénykép, stb. Olyannal nem találkoztam, csak elkezdtem vizsgálgatni szintúgy a képes levelező lapokat, mennyi mindent elárulhatnak nekünk. Hát ugye nagyittól minden kell hozzá, de ki lehet venni azt, hogy pont itt ugye 2 ablak, 1 ajtó, és még 2 ablak. Tehát minden bizonnyal itt középen lehetett egy ajtaja az épületnek, hiszen ugye itt, ami az épület előtt van, ez volt Pentele egykori főtere. Itt, ahol most állunk, ez a főtér, itt állt régebben az a Szent Háromság szobor, amit már említettem, illetve a későbbiekben ezt a területet parkosították. Ha pedig egy kicsit áttekintünk oda a másik oldalról, ott pedig a piactér volt, illetve üzlettulajdonos családnak a háza állt ott, tehát egy nagyon központi főhelyen állt.
Akkor most visszajövünk ide a kúria épülettel szembeni utca frontra. Mi az utca neve? Ez a Magyar utca.
Ez a Magyar utca.
Ez a Magyar utca, a valamikori kastélysor.
Fő utca. Ez a valamikori fő utca, és a régiek, vagyis hát akikkel én beszéltem, úgy tartják, hogy ez a szakasz a Mondbak kúriától, itt hogyha elnézel a Pentele klubházig, nagyjából ezt a szakaszt hívták úgy, hogy a kastélysor, hogy itt voltak ezek az épületek. Most itt, hogyha elnézel, ez az úgynevezett Babanics ház, ezt mindig úgy hívom, ugye akiket mutattam, tanítóházas pár a temetőben, az ő házuk. Aztán itt mögöttünk ez a Leitner ház. Az ő idejében még egy 4 ablakos épület állt itt. Aztán a későbbiekben a Pajs család megvette, és átépítették, akkor alakították ki ezt a 3 ablakos utcafronti részt. Utolsó információim szerint autószerelő műhely működött itt, mióta a családtagok nem élnek, azóta az épület üresen áll.
Helyre kellene hozni, egy nagyon szép épület lenne. Látszanak azért a kúria nyomok még most is.
Nagyon rossz állapotban van, de engem valahogy mindig elvarázsolt ez az épület.
És ha megfordulunk, lefelé lejt a fő utca, és a háttérben látom azt a templomot, vagy talán azt a templomot láthatom, amely nagyon sok képeslapon visszaköszönt a kiállításból, a római katolikus Igen. templom.
Igen, itt, hogyha egyenesen lenézünk, akkor a római katolikus templomnak a tornyát láthatjuk.
A Pentele városrész római katolikus temploma, amely előtt most állunk, és itt van az a Szent Háromság oszlop, amelyről meséltél, hogy ez lett elmozdítva és ide áttéve.
Igen, ez az a Szent Háromság oszlop, amit Perecsényi ajándékozott a településnek, és ugye a főtéren állt, aztán ugye később egy kis vándorlás után a római katolikus templom elé került. Hát a templom története az meglehetősen régre nyúlik vissza, ugye ahogy a katolikus egyházközségnek a története is. A végleges formáját azt 1862 és 64 között nyerte el a templom. Jóval korábban épült, és ekkor inkább egyfajta átépítés, felújítás történt meg. Ezt az 1862-64 közötti időszakot szoktuk úgy számolni, és a felszentelése, valamint hát a kereszt a toronyra 1864. június 12-én került fel. Ez a nap a templomnak a búcsúnapja is. Tehát úgy tekinthetjük, hogy a végleges formáját ekkor nyerte el, de mondom, ez már inkább egyfajta felújítás volt. a templom Szent Háromság tiszteletére került felszentelésre, és ugye akinek nagyban köszönheti plébánusnak, hogy a végleges formáját el tudta nyerni, az az Alai Ferences peres, akinek a sírját is mutattam a kis temetőben. És most ugye nem tudunk bemenni, de nagyon érdekes dolgok vannak. Kapásból, ami meg szoktam mutatni a szentelt víztartók, rögtön a bejárat mellett. A források szerint ez még a felújítás előtti időből származik, 1851-ben készítette Molnár Ferenc. Aztán az orgonája szintúgy nem fiatalabb, Karl Hesse bécsi orgona készítő mester munkája, 1870-ben került fel a karzatra. A nagy harangot és a középső harangot 1921-ben Szlezák László harangöntőmester öntötte, és kiemelésre méltó és figyelemre méltóak a falakat díszítő freskók is, azok pedig Lord Ferencnek az alkotásai, az évtized második felében készítette el ezeket a freskókat. Tehát művészettörténetileg is, történelmileg, vallástörténetileg, helytörténetileg mindenhogyan fontos állomása ez az épület a településnek.
Innen kívülről is látszik, hogy a főbejárat jobb és bal oldalán, illetve a főbejárat fölött is üvegablakok díszítik a templomot. Hát a belső térből gondolom sokkal jobban látszik a rajtuk lévő díszítésük.
Igen, az üvegablakok még nagyon érdekesek. A második világháborúban a templom megsérült, többek között a tornyát is helyre kellett hozni, az üvegablakok betörtek. Ugye ekkor már nem csak közvetve érintette a települést a háború, hanem frontvonalba is került. És a második világháború után helyi családoknak a felajánlásaiból kerültek be azok az ablakok, amik ma is láthatók. Szenteket ábrázolnak, mindegyiknek az alján látható a felirat, hogy melyik család adományozta. Úgyhogy szintúgy figyelemre méltóak ezek is.
Mehetünk akkor tovább a következő épület, amit meg fogunk nézni. Ez pedig az iskola, az az iskola, amelynek a bejárata mellett található Bori Jenő szobra. A beépített szobor, amiről ugye volt is szó. Hiába jövünk, hogy szemből láthassuk a bejáratot.
Dunapentel első iskolája, korábban felekezeti iskolák működtek, az oktatás történet a településen nagyon jól ki van kutatva. Ez az az iskola, ami 1907-ben épült meg. Dunapentelei állami elemi mindennapos iskolaként kezdte meg a működését. A későbbiekben pedig Szórád Márton általános iskolaként működött, 100 éven keresztül. Akkor általános iskolaként megszűnt működni, most viszont ugye, ahogy láttad is, középiskola működik benne, illetve több épülete van. A túlsó oldalon egy általános iskola működik, az az épület már jóval fiatalabb, tehát ez, ami előtt most állunk, ez a 907-es. És ugye ennek az oldalfalába került beépítésre a Bori fél emlékmű, és ugye látod a neveket szépen sorban, ugye a márványtáblákon az oldalon is, illetve a lábazatnál.
Hát, ami lényegesen később került ide, mint maga az iskola. 1914-1918-as évszám van itt bevésve.
Ugye Pentelét az első világháború abból a szempontból érintette, hogy a besorozások, és ugye ott sokakat elvittek a frontra, ők nem tértek vissza. A második világháború lesz az, amikor közvetlenül frontvonalba is kerül a település.
Akkor most tulajdonképp ez az utolsó állomása a Pentele városi sétának, a település zsidó temetője, ami szemben van tulajdonképp a szabad stranddal, ami a Dunának egy ilyen kis holtág része, és nem használt temető, ugye ez is már nem temetkezésre használják, hanem emléket állít a településen valamikor ért zsidó családoknak.
Hát így van, ez egy nem használt temető. Azt sem tudjuk pontosan, hogy mikor nyitották meg. Feltehetően több száz éves igazából. Itt fel kéne részletesen térképezni a sírokat is. És hát ugye, hogyha végigmegyünk rajta, főleg inkább a 20. század első feléből találkozunk ismerős nevekkel. Például Bruckernő, Malom tulajdonos első felesége is itt nyugszik, az ő sírját már megtaláltuk. Jelenleg, illetve a 90-es években körülbelül 100 sírról tudtak, szerintem úgy nagyjából ezt a számot most is elmondhatjuk róla. Hát ugye többször is rendbe hozták a területet. Mészkő, márványsír emlékeket találunk itt, héber, latin, talán még német nyelvű feliratot is találtam. Múltkor, igen, találtam egy olyat, amin németül volt a felirat. Nagyrészt családi sírok, de találkozunk olyat is, hogy külön vannak eltemetve a házaspárok.
Kellemes. Lemehetünk egy picit a vízpartra? Most nincs olyan messze tőlünk. Kacsapár ott van. A Dunaújváros ugye nem csak iparváros, hanem a természeti kincsek is megtalálható, főleg így a külső Pentele
valamikori Dunapentele város rész környékén. Most azt nézem, hogy az rendben, hogy ez nem a Duna, meg hogy a szabad strand, de ez egy öböl, vagy egy tó, vagy minek a partján állunk itt most valójában?
Inkább öböl.
Tehát, de ugye a Duna kapcsolatban van.
Duna kapcsolatban van, és akkor valahogy onnan felől jön pontosan.
És akkor itt az öbölnek itt a vége.
Igen, itt van a vége, ott már ugye ez a bekötő út van, ez a szigeti bekötő út. És hát igazából ugye ez a túra végső állomása, hogy a zsidó temetőhöz eljövünk, azt esetleg megnézzük, egy kicsit körül lehet nézni, és hát tényleg ez a békés idilli természeti környezet, hogy itt van a szabad strand, közel a Duna, itt szemben velünk étterem is nyílt, aztán itt a másik oldalon van a kemping, szaunaházak, mi egymást, tehát aktív pihenésre is alkalmas ez a terület.
Említetted ennek a túrának, ennek a Pentele sétának a kialakulási körülményeit, hogy ez a te elképzelésed alapján készült, és te építetted föl ezt a túrát. Vannak-e tervben más utak Dunaújváros területén, illetve ezt tudod-e még tovább bővíteni, vagy céle az, hogy még bevonsz itt Dunapentelén olyan látványosságokat, történelmi helyszíneket, amivel ki lehet egészíteni ezt a kis sétát?
Ugye a múzeumnak már több mint 20 éve megvan egyrészt a régészeti tanösvénye, másrészt pedig az építészeti emlékek tanútja és szociál tanösvénye. Ezekre is be lehet jelentkezni, a kollégák nagyon szívesen tartanak vezetéseket, illetve a szociál tanösvényen ugye én is szoktam menni, vagyis ez már egy kicsit a saját arcomra formáztam, hogy miket mutatok meg, tehát a látogatóknak már azt szoktam mondani, hogy nem is kifejezetten építészet történet, hanem egy kis város történet, ahol ismerkedünk a település történettel, épületeknek a történetével, az építészet történettel, tehát így próbálunk mindent érinteni. A Pentele túra az pedig igazából egy ilyen baráti gondolkodás kapcsán jött, egy ismerős szerette volna megismerni egy kicsit a települést, és rám hagyta, hogy mit mutatok meg, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha lemennénk a faluba, megnéznénk egy kicsit, mert hát én ugye azzal is foglalkozom. Viszont erre még nincsen útvonal, és az a séta az olyan jól sikerült, hogy utána gondoltam, hogy hát akkor próbáljuk meg a múzeumi berkekben is meghirdetni. Szoktam volt mondani, hogy visszajelzéseket várok, mindig egy kicsit fejlesztés alatt van, hogy mi az, amire kíváncsiak a vendégek, mit szeretnének megnézni, miről hallanának többet, hogyha valahova be tudunk pluszba menni, akkor mi legyen az a helyszín. Tehát mindig egy picit az adott csoportnak az igényeire próbálom formálni.
A Pentele városismereti tematikus séta kidolgozójával, Kronászt Margittal, a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum történészével, muzeológussal beszélgettünk. Sétánk befejezésével utazási összeállításunknak is a végére értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.